Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A mai adásban Václav Smil, How the World Really Works, hogyan működik valójában a világ című könyve kerül elemzésre, kiadta a Viking 2022-ben. Václav Smil egy cseh származású kanadai polihisztor, a globális klímaváltozás irodalmának egyik klasszikusa. Bill Gates is és Barack Obama is a kedvenc szerzőjének nevezte. Annyit még érdemes tudni Václav Smilről, hogy egyértelműen nem növekedés párti, a többi pedig kiderül majd az adásból, következik tehát Václav Smil, How the World Really Works, hogyan működik valójában a világ. A fosszilis civilizáció kialakulása. A szén az 1600-as évek elején haladta meg a fa és egyéb más biomassza tüzelőanyagot Angliában, és a század végére vált dominánssá. Ám csak a Szigetországban, amely a világ többi részéhez képest hatalmas kiugrás produkált. Világszerte még 1800-ban is a növényi fűtőanyag adta a fény és a fűtés 98%-át, a mezőgazdasági és ipari tevékenység 90%-át pedig emberi és állati erővel végezték. James Watt ugyan már valamivel 1800 előtt feltalálta a gőzgépet, de még a századforduló Angliájában is csak olyan keveset adtak el belőle, hogy annak aránya eltörpült a hagyományos kézi és állati munkaerőhöz képest. A 19. század tehát még sokkal jobban hasonlított a megelőzőkre, mint a 20. Igazából csak 1900 környékére jut el oda az emberiség, hogy a modern fosszilis energiaforrások, ekkor még elsősorban a szén, de megjelenik az olaj is, elérik az energiafelhasználás felét. A II. Világháború előtt széleskörű autóhasználat csak az Egyesült Államokban és Kanadában volt. 1950-re a fosszilisek aránya már 3/4-re nő, de még mindig a szén dominál. A mechanikai erő 80%-át viszont ekkor már a kőolaj, elsősorban a benzin és a dízel adja. A fosszilis civilizáció igazi nagy robbanása a II. Világháború után következett be, amikor általánossá vált a szén helyett az olaj, majd később a gáz alapú fűtés, az autóhasználat, a nemzetközi repülőösszeköttetések, illetve a műtrágyázás. Ekkor tárták fel a világ legnagyobb kőolaj és gázmezőit is Közel-Keleten és a Szovjetunióban. Ennek következtében inflációval korrigálva a kőolaj nemzetközi ára évtizedről évtizedre csökkent, egészen a 70-es évek két olajválságáig. Nem meglepő módon a felhasználás is nőtt ezekben az évtizedekben, hiszen az olcsóság miatt nem voltak igazán érdekeltek a fosszilisek hatékony felhasználásában. Az amerikai gazdaság több mint megduplázódott a világháború és az olajválságok között, a nyugat-európai pedig majdnem meg háromszorozódott. Ennek vetett véget egy időre az olajválság, ám utána az olaj ismét olcsó lett. 1995-re már ismét több kőolajat termeltek ki, mint a 70-es évek olajválság előtti csúcspontján. 2000-re pedig olyannyira kiteljesedett a fosszilis civilizáció, hogy ekkorra a globális energiafelhasználásnak már csak a tizedét kitevő biomassa szinte kizárólag csak a szegények energiaszükségletét fedezte. Az ipari forradalom lehetővé tette, hogy mindeközben a világ népessége az 1800-as 1 milliárdról 1900-ra 1,6 milliárdra nőjön, majd 2000-re 6,1 milliárdra, mára pedig majdnem 8 milliárdra. A népesség robbanás tehát döbbenetes, minden korábbi korhoz képest hokibot-szerű ábrát rajzol ki, azaz hosszú ideig lapos, majd meredeken emelkedő. Az egyfőre jutó évi energiafelhasználás ugyanezen idő alatt az 1800-as 0,05 gigazsúlos értékről 2020-ra 34 gigazsúlra emelkedett, ami az emberiség történelmét tekintve ismét csak egy hokibot ábraszerű növekedés. Mindent összevetve tehát exponenciálisan gyorsulóan több és több ember élt a Földön, szorozva az exponenciálisan növekvő, egyfőre jutó energiafelhasználással. A 34 gigazsúl azt jelenti, mintha a Föld minden lakójának évente 800 kg kőolaj dolgozna, vagy 60 másik ember egész évben. Ám mivel a Földön az erőforrások rendkívül egyenlőtlenül osztanak el, ezért a gazdagabb országokban megvan ez 200-240 ember is, míg a szegényekben értelemszerűen jóval kevesebb, mint a globális átlagot jelentő 60. Az elmúlt évtizedek rohamosan növekvő energiafelhasználásában elsősorban a távol-keleti térség felzárkózása van benne. Miközben az Egyesült Államok a II. Világháború óta megduplázta egyfőre jutó energiafelhasználását, Japán meg ötszörözte, mi Kína egyenesen meg 120-szorozta. Igaz, hogy abszolút értékben még így is a gazdagabb országok a fő fogyasztók. Az Egyesült Államok 120 gigazsúlos, egyfőre jutó energiamohóságával, a japán 80 gigazsúlos és a kínai 50 gigazsúlos adat áll szemben még ma is. A fosszilis energia nagy előnye, hogy rendkívül magas a fajlagos súlyra vetített energiaértéke. A száraz faszén 16 gigazsúl per tonna, a kőszén 24-30 gigazsúl per tonna, a dízel vagy a kerozin pedig 46 gigazsúl per tonna. Ráadásul a részeire párolt kőolaj nem csak energiát szolgáltat. Alapanyagként használja fel a műanyagipar, valamint készítenek belőle festéket, higítót, növényvédőszereket, ragasztót és sok minden mást. Számtalan lubrikánst, azaz sikosítót gyártanak belőle, amelyet gazdaságszerte használnak, nem utolsó sorban az 1,4 milliárd autóban, amely a világ útjain fut. Václav Smil érzékletes összehasonlítása, hogy csak a lubrikánsok felhasznált volumene megközelíti a világszerte elhasznált étkezési olajokét. A bitument pedig ismert módon a világ aszfalt útjainak fedésére használjuk. A fosszilis energiahordozók további rendkívül fontos felhasználása az elektromos áram termelése, amire a jelenlegi civilizációnk egyre nagyobb mértékben épül. A 70-es évek óta a globális elektromos energiafelhasználás megötszöröződött, míg a teljes energiafelhasználás, bár szinte radikálisan nőtt, de csak háromszorosára. Nagyon sok üzem, bolt és metró éjjel-nappal üzemel, és általánossá váltak a sok áramot fogyasztó légkondicionáló gépek is. A globális gigavárosok létrejötte, az utcai világítás földrajzi kiterjedését is jelentette. 1950-ben még csak a fosszilisek kevesebb, mint tizedét használták elektromosság előállítására, ma már a negyedét. A világ összes elektromos áramának 10%-a származik nukleáris erőművekből, a megújuló vízenergia 16%-ot adott 2022-ben, a szintén megújuló szén és napenergia együtt 7%-ot, a többi pedig szén és gázerőművekből jön. Mezőgazdaság. A műtrágya gyártáshoz jelenleg elengedhetetlen a hidrogén, amely a metánból származik. Elvileg hidrogént vízből is előállíthatnánk, ez azonban négyszer olyan drága lenne, és jelenleg nem létezik ennek megfelelő mértékű hidrogénipar. Egy kiló búza megtermelése ma már csupán 2 másodpercnyi emberi munka, míg 1800-ban még 10 perc volt. Akkoriban az amerikaiak 83%-a a mezőgazdaságban dolgozott, ma ez alig 1-2%. Ezek az emberek aztán beköltözhettek a városokba, és létrejöhetett a modernitás. Ez a termelékenységi ugrás tette lehetővé, hogy ma már majdnem 8 milliárd ember lakja a Földet. Ritkán jut eszünkbe, hogy a fosszilis energia egyik legnagyobb felhasználási területe az ipari mezőgazdaság. Közvetlenül a traktorok, a locsolás, szállítás, indirekt módon pedig a műtrágyák, a gyomírtók, gombaírtók, illetve a feldolgozás. A korai mezőgazdaságban az egyetlen energiabevitel a nap volt. Ezzel szemben a nagyüzemi mezőgazdaság alapja, hogy jelentős mennyiségű foszfort, nitrogént és káliumot juttat a talajba. Ezt korábban elsősorban állati, sőt néha emberi ürülék, azaz trágya terítésével oldották meg, de ez nem csak büdös és tisztátalan volt, de rendkívül hatékonytalan is, mivel a trágya vegyi anyagtartalma alacsony. A mai földrajzilag is koncentrált ipari állattenyésztés rendszerében nem lenne gazdaságos a megfelelő helyekre, nagy távolságokra szállítani és teríteni az állati trágyát, az állattartó telepek közelében viszont túlságosan sok lenne belőle. A szabadon vagy tenyésztve legerésző állatok szintén jelentős mennyiségben trágyázták annak idején a földeket. A legeltetés azonban mára drámaian visszaszorult. A kálium relatíve olcsó, és sok is van belőle. A foszfátokat lehet bányászni. Az ammóniát viszont nem, viszont ez a nitrogén alapú szintetikus műtrágyák alapja. 100-200 kg per hektára van belőle szükség, ami drága, és jelentős fosszilis energia felhasználásra van szükség az előállításához. A nitrogén 80%-a az atmoszférának, de nehéz bejuttatni a talajba, mert az N2 alapból nem reaktív. Fritz Haber ammónia szintézise oldotta meg ezt a problémát először 1909-ben, de igazából csak a II. Világháború után vált elterjedté a műtrágyázás. Érdekesség, hogy szintén Haber a kémiai hadviselés atya, mivel az ő tudás alapján vetettek be klórgázt az első világháborúban. Az ammónia szintézis és a jobb minőségű vetőmagok felhasználását nevezték később zöld forradalomnak. Mennyi fosszilis energiára van szükségünk a kenyér előállításához, a csirke tenyésztéséhez vagy a paradicsom megtermeléséhez, teszi fel a kérdést Václav Smil. Vegyük először a kenyeret. 1 kiló kenyér megtermeléséhez 80 ml, örléséhez 50 ml, megsütéséhez pedig 100-200 ml olajnak megfelelő energia szükségeltetik. Összesen tehát úgy 250 ml dízelolaj. Ám a legtöbb kenyeret ma már szállítják is, ezért ennél is jóval magasabb az összenergiaköltség, akár 600 ml is lehet. Ez magasnak tűnhet, pedig a gabonafélék még így is a legkevésbé energiaigényesek. A húsfélék ismert módon sokkal inkább azok. Smil a széles körben fogyasztott broiler csirkét elemzi, hogy ne a sokat kárhoztatott marhahúst taglalja. A húst szemben a kenyérrel interkontinentálisan szállítják, ahogy a tápot is. 1 kg hús esetén 200 ml-től 1 literig a tenyésztés és a feldolgozás energiaigénye. A tárolás és sütés 350 ml per kilogram. Mindez együtt relatíve hatékony, főleg a kenyérhez viszonyítva, és éppen ezért nem is annyira drága a csirke. Nem véletlen, hogy tömeges az ipari termelése világszerte, és a disznó mellett a legnagyobb volumenben tenyésztett állat. Épp ez a nagy volumen és koncentráció adja a hatékonyságát. A paradicsom 95%-a víz. Rengeteg műanyagot használnak fel hozzá, locsolás, felkötözés, fóliasátrak, és nagyon nagy mennyiségű műtrágyát. 500 ml dízelolaj ekvivalens fűtve, termesztve, 100 ml nem fűtve. Szintén nagyon messzire szállítják, ami átlagosan 130 ml per kilogramot ad hozzá. Összességében tehát 650 ml dízelolaj per kilogram lesz a paradicsom összköltsége. A tengeri ételek olajköltsége még magasabb. 750 ml per kilogram körül van az átlaguk. Az ajóka, a makréla és a szardella nem olyan magas, viszont a globális kedvencek, a lazac, a tengeri sügér és a tonhal, szemben a broiler csirkével húsevők, azaz még tenyésztett formában is más halakkal kell őket etetni. Az össz olajköltségük tehát több mint 10 liter per kilogram. A rák 0,5-től 1 liter. A tengeri sügér 2-2,5 liter dízelolaj. Miközben a nagyobb halak túlhalászása talán abba maradt, a gasztronómiai kedvencek mesterséges tenyésztése miatt viszont a tápként funkcionáló növényevő kishalak lehalászása nő. Ha a mezőgazdaság egészét nézzük, 1900 és 2000 között majd 4-szeresére nőtt a népesség. 90-szeresére nőtt a külső energiabevitel a mezőgazdaságba. Ez a teljes globális foszilis energiafelhasználás 4%-át adja manapság. A globális egyenlőtlenségeket viszont jól mutatja, hogy az Egyesült Államokra ugyanezt az arányt Smil 20%-ra számolja, ekkora arányt tesz ki az ottani teljes energiafelhasználásból a mezőgazdaság. Smil úgy számolja, hogy egy elképzelt műtrágya mentes mezőgazdaság körülbelül 3 millió embert lenne képes eltartani, akik viszont dominánsan vegetáriánus étrenden élnének. De semmiképpen nem tudna eltartani a jelenlegi majd 8 milliárd lakóját a Földnek a jelenlegi vegyes étrenddel, nem is szólva a fejlett világ húsban gazdag étkezéséről. A szegényebb országokban a nem megfelelő tárolás miatt veszítünk sok élelmiszert. A gazdagabbakban viszont a pocsékolás miatt a többségében ülő életmódot folytató gazdagabb térségben a tényleges energiaszükséglet 2000-2100 kilokalória lenne fejenként átlagosan naponta, míg valójában 3200-4000 kilokalória az élelmiszer kínálat. A FAO szerint világszerte a teljes előállított élelmiszermennyiség harmadát kidobjuk. A gazdagabb országokban ez az arány még magasabb. Ahogy Kína gazdagodott, ott is megnőtt az élelmiszer pazarlási aránya. Smil nem hisz a kizárólag vegetáriánus ember életformában, mert szerinte minden ősünk mindenevő volt. Példának hozza a távol-keleti populációk átlagos magasságának növekedését a fehérjeevés elterjedésének következtében. Kínában egyébként meg négyszereződött a húsfogyasztás a gazdasági csoda kezdetéhez képest. Viszont Smil szerint is túlfogyasztjuk a húst, ezért alacsony hústartalmú étrendet javasol. Az energiaeltállás. Néhány évtizeddel ezelőtt igen elterjedt volt a peak oil, csúcs olaj teória, azaz, hogy pár évtizeden belül elfogy majd a fosszilis civilizáció alapját adó kőolaj. A mai bizonyított tartalékok alapján azonban egyelőre ezzel nem kell szembenéznünk. A 2020-as kitermelési ütem mellett még vagy 120 évre elégséges lenne a világ széntartaléka, az olaj és gáztartalék pedig vagy 50 évre. A globális klímaváltozás miatt azonban ezeket már nem tudjuk elégetni. Meddig jutott az energiaátállás? A legmesszebb Észak-Európában. Dániában 2019-ben már az elektromos áram 49%-át szélből termelték. Amikor éppen nincs elég szél, akkor importálnak áramot Svédországból és Németországból. A szél és napenergia legnagyobb problémája a tárolás. Erre jelenleg csupán egyetlen igazán jó technológiai megoldás létezik, a víz felpumpálása magas tározókba. Ez azonban nyilvánvalóan csak olyan térségekben és országokban lehetséges, ahol a hegyvidéki táj erre lehetőséget nyújt. Alacsonyan fekvő lapos területek számára maximum az marad, hogy együttműködnek a szomszédos országok hegyvidéki térségeivel, ami amúgy hozzájárulhat a jó szomszédi viszony fenntartásához. Azt is figyelembe kell venni, hogy a vízmennyiség felpumpálása a megtermelt energia közel negyedét felhasználja. Smil elkötelezettnek tűnik a nukleáris energia mint megoldás mellett, amely tiszta és folyamatos. A nukleáris reaktorok élettartama 40 évre tehető. Mégis a világ nagyobb gazdaságai közül ma már csak Kína, Dél-Korea és India választja ezt az utat. A fukushimai reaktorbaleset után olyan jelentős országok, mint Németország, Olaszország és Svájc feladták teljesen a nukleáris áramtermelést. Az olcsóbb alternatívák miatt a nukleáris energia ráadásul nem versenyképes. Németország már nem sokára eléri, hogy elektromos áram szükségletének fele fenntarthatóból származik. Ám a fosszilisek aránya a teljes energiafelhasználásban az Energiewende alatt alig csökkent, mindösszesen 84%-ról 78%-ra. Viszont más országok még itt sem tartanak. Japánban a fukushimai katasztrófa nyomán kieső nukleáris energia miatt a fosszilisek aránya még nőtt is 83%-ról 90%-ra. Az Egyesült Államokban az átállás a szénről gázra történik, és az elsődleges energiafelhasználás 80%-a még mindig fosszilis volt 2019-ben. Kínában ugyan csökkent a fosszilisek aránya a teljes energiafelhasználásban 93%-ról 85%-ra, ám eközben a gazdaság gyors növekedése miatt a fosszilis felhasználás abszolút volumene meg háromszorozódott. Kína, mint a világ gyártóüzeme volt az elsődleges oka annak, hogy 45%-kal nőtt a CO2 kibocsátás az új évezred első két évtizedében, és a fosszilisek aránya a világ teljes felhasználásában ugyanebben az időszakban csupán 87%-ról 84%-ra csökkent. Anyaghasználat. Smith szerint azért lesz rendkívül lassú az energia átállás, mert négy fő anyagra épül a civilizációk. Ezek a cement, az acél, a műanyagok és az ammónia. Emberi aggyal felfoghatatlan mennyiséget termelünk meg belőlük évről évre. Ezeket az anyagokat képtelenek vagyunk tömegesen kiváltani. Ráadásul mindegyik jelentős mértékben függ a fosszilisektől. Együtt a fosszilis energia 17%-át használják fel, és az össz CO2 kibocsátás 25%-át adják. Az ammónia. Az ammónia, NH3, a legfontosabb anyaga a civilizációnknak. A műtrágya gyártás alapja. Az ezt a szintézis lehetővé tévő úgynevezett Haber-Bosch folyamat feltalálása volt Václav Smith szerint a világ legjelentősebb találmánya. Enélkül vagy 4 milliárd embert, azaz vagy a világ népességének felét nem tudnánk ma etetni. Ez az arány persze alacsonyabb lenne, ha mindenki csak ritkán enne húst, viszont még a felénél is jóval magasabb lenne, ha mindenki annyi húst akarna enni, mint a fejlett nyugati országok lakói jelenleg. Az ammónia sok minden másnak is, például a robbanóanyagok, tisztítószerek az alapanyaga, de a többségét, 80%-át műtrágya gyártásra használjuk. A kínai gazdasági csoda egyik alapja is a műtrágya gyártás jelentős expanziója volt. Az egyik első technológia, amelyet importáltak a gazdasági nyitás után, a műtrágya gyártás volt. Ennek köszönhetően a 80-as évekre megszűnt az élelmiszerjegy intézménye Kínában. Ma már 5-ből 3 kínai a műtrágyával előállított élelmiszertől függ, szemben az 50% körüli világátlaggal. A globális egyenlőtlenségekre jó jellemző, hogy a műtrágya felhasználás napjainkban 160 kg per hektár az Európai Unióban, ám csupán kevesebb, mint 20 kg per hektár Etiópiában. Jelentős veszteséget jelent, hogy a mezőgazdaságban kiszórt műtrágya egy részét belemossa az eső a felszíni vizekbe, ahol az tönkreteszi az ottani élővilágot. A műanyagok. A műanyagok fő előnye, hogy könnyen formálhatók, de nagyon nehezen bomlanak le. Szénhidrogénből készülnek, fosszilis energiát felhasználva. Ide tartozik a polietilén, a globális gyártás 20%-a, a polipropilén 15% és a PVC 10%. Műanyagokat csak a 20. század eleje óta gyártanak tömegesen. Általánosan elterjedté ismét csak a II. Világháború után vált. A műanyagokkal nem csak az a probléma, hogy fosszilisekre épülnek, hanem az is, hogy nem bomlanak le. Az acél. Az acélt használjuk lakóépületek és hidak szerkezeteiben, az ipari gépek milliárdjaiban, autókhoz, konténerhajókhoz, a konténereikkel együtt, az olajtankerek, a szélturbinák, az olajfúrótornyok és a fegyverek gyártásához. Rozsdamentes acélból vannak a jelzőtáblák és az útmenti terelőelemek, a mobiltornyok, a távolsági és városi olaj- és gázvezetékek, a víz- és szélerőművek. Nincs más fém, ami hasonló tulajdonságokkal rendelkezne, és ezért kiválthatná az acélt. A gránittal megegyező keménységű és csak nagyon magas hőfokon olvad. A krómmal kevert rozsdamentes acélt először a konyhai eszközöknél használták, majd a sebészetben, a motorokban és az építőiparban. Még vagy 300 évre elegendő van az acél alapanyagaiból, elsősorban a vasércből, és ráadásul reciklikálható is, igaz, hogy drágán. Autókat és hajókat újrahasznosítanak is ilyen módon, bár ez veszélyes és környezetszennyező is, jellemzően a harmadik világban történik, egészségkárosító körülmények között. Nagy arányban újrahasznosítják még a betonépületek acélszerkezetét is. Globálisan az acélpiac harmada reciklikált. Viszont a reciklikálás ismét csak brutálisan energiaigényes. Ráadásul az újrahasznosítandó acélt még szállítják is a világ körül, az EU a legnagyobb exportőr globálisan. Ám még így is minden évben dupla annyi acélt gyártunk, mint amennyit újrahasznosítunk, azaz az összmennyiség folyamatosan nő. Az acélipar körülbelül 6%-a a világ energiaszükségletének, és 7-9%-a közvetlenül a CO2 emissziónak. A cement. A cement a beton alapanyaga, egyben a modern civilizáció tömegében legelterjedtebb anyaga. A 19. század eleje óta létezik a modern cement, az acéllal megerősített betont pedig csupán a 19. század végén találták fel. Általánossá a 20. században vált, miután az Egyesült Államokban a század előn megkezdték a toronyházak, felhőkarcolók, autópályák és alagutak építését. Ma a cementgyártás 8%-áért felelős a globális CO2 kibocsátásnak. Épületekben van jelen, utak alatt, hidakban, föld alatti csatornákban. A legnagyobb vasbeton közlekedési elem egy kínai vasúti híd Shanghai és Nanjing között, amely 165 km hosszú. A legnagyobb betonépítmények, a vízi erőművek, mint a híres amerikai Hoover gát, vagy a kínai három szúrdok gát, mely 2011-re készült el. 1980-ban Kína még csak 80 millió tonna betont használt fel, 2019-ben viszont 2,2 milliárd tonnával már a világ felhasználás felét képezte. Elhíresült, hogy Kína mindösszesen két év alatt, 2018-ban és 2019-ben több betont használt fel, mint az USA a teljes történelme alatt. Mindenkinél hosszabb autópálya és gyorsvasúti rendszere van, nem is szólva a sok 10 milliós világvárosok épületállományáról. A világ ma több betont használ évente, mint a második világháború előtt összesen. A beton életideje sokszor csak 20-30 év, de maximálisan is csak 60-100 év. Sok fejlett nyugati országban már ma is rossz állapotban van a második világháború után kiépített vasbeton infrastruktúra. Ez azt is jelenti, hogy 50-100 év múlva gigantikus volumenű betonromlással találja majd szembe magát az emberiség világszerte, amikor a manapság épített hatalmas tömegű beton szavatossága lejár. Az ex-szovjet birodalomban látható, hogy milyen ez, az elhagyott házaktól, gyáraktól a beton emlékművekig. Mit lehet vele csinálni? Amellett, hogy ronda, ha állva marad, gigantikus mennyiségű betont kellene lebontani, ami szintén irtózatosan energiaigényes. Bele lehet rakni új betonba, de ez is rendkívül energiaigényes. Ritka fémek és az elektromos autó, mint példa. Az életünkben mindenhol jelenlévő elektronikus gépek gyártásához számtalan speciális anyagra és ritka fémre van szükség. A szilikon a mikrocsipek jellegzetes alapanyaga. A nyersanyag bőségesen rendelkezésre áll, de az extrém szinten tiszta szilikon feldolgozása rendkívüli precizitást igényel, ezért energiaigényes. 10 000 tonna ilyen hártyát gyártunk le évente globálisan. Az elektromos autó akkumulátorai rendkívül sokféle ritka fémet és egyéb anyagot igényelnek. Egy átlagos 450 kg-os autóakkumulátorban van kobalt, nikkel, lítium, réz, grafit, acél, alumínium és műanyag. Egyetlen egy ilyen autó miatt 40 tonna ércet kell feldolgozni, és ehhez 225 tonna nyersanyagot kell kibányászni és feldolgozni. Évente nagyságrendileg 100 millió gépkocsit gyártanak, ennyit kéne kiváltani elektromos autóval. Nem csak az a probléma, hogy ezen anyagok kibányászása borzalmas körülmények között és részben gyerekmunkával történik. De nincs is belőlük annyi, amennyi egy elektromos autókra építő átmenethez szükség lenne. Ráadásul az egyre népszerűbb Tesla autók és elektromos SUV-k akkumulátora jóval nagyobb az említett átlagosnál, azaz nagyobb az alapanyag igénye is. Ameddig pedig nem történik minden új elektromos autó előállítása fenntartható energiával, és ez még igen messze van, addig ez a gyártás is hozzáad a fosszilis felhasználáshoz. Azaz teljesen kizárható, hogy a világ teljes lakossága ilyen elektromos autókkal jár majd. Szállítmányozás. A nemzetközi kereskedelem az 1973-as 30%-os globális GDP arányos szintről 61%-ra emelkedett 2008-ra. A nemzetközi kereskedelem konstans áron számolt abszolút volumene meg 6-szorozódott. A tengeri szállítmányozás meg 3-szorozódott a 70-es évek óta. Ezen belül 1973-ban az olajtankerek több mint annak felét tették ki, viszont a szállított termékek aránya mára már 70%-ra nőtt. Ehhez meg kellett négyszerezni a globális kereskedelmi hajózási kapacitást. Az olajtankereké kicsit több mint meg 3-szorozódott, a konténerhajók összvolumene pedig 4,5-szeresére nőtt, a hajók számát meg 10-szerezve. Ennek egy meghatározó része Kína masszív bekapcsolódása volt, már 32%-kal a világ tengeri szállítmányozásában, ami a globalizáció kezdete előtt elhanyagolható volt. A konténerhajók mérete is ezzel együtt nőtt és nőtt. 1972-ben a konténerhajós technológiát feltaláló Malcolm McLean első konténerhajóin 1968 standard konténer volt. 2019-ben viszont már 23.756 standard konténert szállító hajók is vannak. Ehhez az írtózatos összvolumenhez kellett alkalmazkodnia a kikötőknek, a vasúti rendszereknek és a kamionforgalomnak is. A romlandóbb vagy gyorsan leszállítandó termékeket kargó repülőgépeken szállítják. 1973 és 2018 között a repülőgépes teherszállítás globális volumene meg 12-szereződött tonna kilométerben mérve, még a globális személy szállításé 17-szeresére nőtt. Ez ma már 8,3 milliárd személykilométert jelent évente, amiből 5,3 milliárd nemzetközi út. Míg a 70-es években csupán 200 millió, dominánsan nyugat-európai és amerikai turista járta a világot, 2018-ra ez már 1,4 milliárdra emelkedett. A kínai turisták száma 2012-ben előzte meg az amerikaiakét, és ma már kétszer annyit költenek világszerte. Globális felmelegedés. Az üvegházhatás önmagában szükséges, hiszen enélkül a Föld permanensen fagyott állapotban lenne, körülbelül mínusz 18 fokon. A Föld felülete befogadja a rövidebb hullámú szolársugárzást, és hosszabb hullámhosszon veri vissza annak egy részét. A probléma az, hogy az emberiség az utóbbi évtizedekben fokozta ezt a hatást, mindenekelőtt a széndioxid, CO2, és a metán, CH4 gázokkal. Ezeknek a gázoknak az aránya a légkörben elhanyagolható, mégis meghatározóak a légköri hőmérséklet szempontjából. A valódi üvegház és a Föld légköre közötti jelentős különbség, hogy az előző a levegő mozgását is lefogja. A Föld légköre ezzel szemben állandó mozgásban van, mindenek előtt a vízpára formájában, amely önmagában is elnyel kifelé tartó sugárzást. Mivel a felmelegedéstől nagyobb lesz a párogás, és kisebb a lecsapódás, a vízpára tartalom nő, ami tovább gerjeszti az üvegházhatást. A széndioxidot már a fa, az erdők égetése is emelte, de az igazán exponenciális kibocsátás a fosszilis energiafelhasználás és a cementgyártás, illetve a műtrágyagyártás adta. 1800 előtt a széndioxid gáz aránya a levegőben 270 rész per millió körül mozgott, ami 0,027%-os koncentrációt jelentett. Ez exponenciálisan emelkedve 2020 nyarára 420 rész per millió felé emelkedett. A metán az ipari forradalom előtt csupán 800 rész per milliárd arányt tett ki, de 2020-ra már 1900 rész per milliárdra emelkedett, azaz megduplázódott. Ezek a gázok különböző mértékben blokkolják a kifelé tartó sugárzást. Egyetlen extra egységnyi metán 28-36 extra egységnyi CO2 hatásának felel meg. Az N2O, azaz a dinitrogén oxid, egy újabb üvegházhatású gáz esetében ez a szorzó 265-298 szoros is lehet. Más emberalkotta gázok még ennél is erősebb hatást fejtenek ki, de szerencsére vagy minimális mértékben bocsátjuk ki azokat, vagy egyenesen sikerült be is tiltani őket, mint a hírhet CFC-k esetében. Bár az 1980-as évek előtt szinte egyáltalán nem volt jelen a globális felmelegedés kifejezés a közbeszédben, a jelenséget már jóval korábban ismerték. Az amerikai Eunice Foote volt az első tudós, aki 1856-ban összefüggést talált a CO2 és a légkör hőmérséklete között. 1861-ben John Tyndall ír fizikus a vízpára szerepét írta le. Az évszázad vége előtt egy svéd Nobel-díjas, Svante Arrhenius már közzé is tette az első kalkulációit az ember okozta globális hőmérséklet emelkedésről. A mérések folyamatosan visszajelezték az előrejelzéseket. Korunkban az egyre gyorsabb számítógépek és a szatelitek jobb és jobb klímamodelleket tesznek lehetővé. Ennek ellenére a dekarbonizáció leghathatósabb folyamatai nem tudatos társadalmi vagy politikai döntés eredményeképpen jönnek létre, hanem az olyan fajlagos, ám az összvolument nem csökkentő technológiai változások miatt, mint a nukleáris és vízi erőművi áramtermelés elterjedése, vagy a kibocsátás hatékonyság javulása az iparban. Nagy előrelépés volt például a szén helyett a gáz használata a gyártásban. A szolár és szénenergia elterjedésének klímahatásait viszont teljesen lenullázta a fosszilis energia további terjedése globálisan. Minden kontinensen kimutatták a globális klímaváltozást, ám, ahogy azt Arrhenius előrejelezte, a Föld magasabb szélességei körein, gyorsabb a változás, mint az egyenlítőhöz közelebb. Az elmúlt 140 év 5 legmelegebb globális éves átlaghőmérséklete mind 2015 óta volt. A 10 legmelegebb évből 9 2005 óta volt. Mit tettünk a folyamat megállítására? Az ENSZ első nagy klímakonferenciáját 1992-ben tartották. A leghíresebbek az 1997-es Kyoto-i volt, a semmit el nem érő megállapodásával, majd a 2001-es Marrakesi, illetve a 2010-es Cancuni. Ezeket a találkozókat széleskörű kritika övezte, nem csak eredménytelenségük miatt, hanem cinikusnak hatott a kibocsátás növelő rengeteg repülőgép is, amellyel a delegáltak tízezrei odautaztak a világ minden részéről. A 2016-os párizsi klímaegyezmény jelentős előrelépést hozott, amennyiben a világ összes országa aláírta, és önkéntes vállalásokat tettek. Mára azonban azt látjuk, hogy a párizsi klímaegyezmény is a kudarcok sorozatát szaporította. Az ember okozta üvegházhatású gázok kibocsátása 2016 óta is folytatódik. A fejlett országok emissziója csökkent ugyan, ám csupán csak pár százalékponttal. Az indiai kibocsátás eközben meg 4-szereződött, a kínai pedig 4,5-szeresére nőtt. Arra Smil ismét csak nem reflektál, hogy a kínai növekedés nagy része azért jött létre, mert a fejlett országok oda outsourcolták a fizikai termelésüket. Azaz, egy reálisabb kalkulációban a kínai CO2 kibocsátás nagy részét a fejlett országokhoz kellene számítani. Továbbra sem fordultak meg az olyan folyamatok, mint az SUV-k és a légkondicionálók számának növekedése, vagy a kínai szénkitermelés emelkedése. A globális klímatanácskozások kezdete óta, azaz 1992-től 2019-ig 65%-kal nőtt a globális CO2 kibocsátás, a metáné pedig 25%-kal. Az ENSZ klímapaneljének 2018-as számítása szerint a 1,5 Celsius fokos átlagos globális hőmérséklet emelkedés a kritikus pont. 2020-ra ennek már a kétharmadát meg is valósítottuk. 2017-ben ráadásul az óceánok szénlekötő képességének felülvizsgálata azt eredményezte, hogy ezt is figyelembe véve ma már sokkal inkább 1,3 foknál tartunk, még akkor is, ha már nem lenne új kibocsátás, azaz körülbelül 15 évnyi új kibocsátással elérjük a kritikus 1,5 fokot. A legújabb klímapanel jelentés szerint pedig a jelenlegi globális gazdasági rendszer leginkább a 2,3 fok felé rohan. Václav Smil hangsúlyozza, hogy a vezető klímamodellek szerint ma már csak egy rendkívül drasztikus visszafogással lehetne megelőzni a 1,5 fokot, ez viszont szerinte nem lehetséges a korábban vázolt meghatározó technológiák dominanciája mellett. Számítógépen lehet szimulálni ilyen drámai váltásokat, a valóságban azonban ezek gazdasági, társadalmi és politikai okokból nem valósulnak meg. Az a civilizáció, amelyik cementre, műtrágyára, acélra, műanyagokra épül, a szállítás pedig repülőkkel, hajókkal és kamionokkal végzi, nem képes ilyen gyorsan megfordulni. Hiába beszélnek például a szakértők a tulajdonlás helyett a közösségi használatról, ez sem terjed. Smil példája, az 1000 főre jutó autótulajdonlás még a leggazdagabb országokban is folyamatosan nő. A globális délen ez a trend még gyorsabb. 1999-ben csak 0,34 autó esett minden 100 kínai városlakóra. 2019-ben azonban ez a szám már 40 volt. Ez több mint 100-szoros növekedés, mindösszesen 2 évtized alatt. Légkondicionáló berendezés 1990-ben csak minden 300. városi otthonban volt, 2018-ban azonban már majd másfél ilyen berendezés működött háztartásonként. Ez majdnem 400-szoros emelkedés. Kína produkálta a leggyorsabb növekedést a fogyasztásban, ám ahogy a többi ma még fejletlen ország szintén fejletté válik, hasonló felzárkózás várható ott is. Smil ismét megismétli a német Energiewende eredményeit, úgy emelték a fenntarthatókból termelt elektromosság arányát 40%-ra, hogy közben a teljes energiafelhasználásban a fosszilisek aránya csupán 84%-ról 78%-ra csökkent. Mit várhatunk akkor a felzárkózó harmadik világban? Fennáll egy földrajzi probléma és egy idő probléma is. A gazdagabb országok tudnának igazából tenni a változásért, újraelosztás lenne szükséges a szegényebbek felé, de ez nem áll érdekükben. Illetve a mai élők tudnának tenni a jövő generációért, ám ők maguk nem gondolják, hogy látnák közvetlen előnyét a változásoknak. Mindkettő dilemma természetesen hamis. Az Annual Production Gap Report szerint a globális fosszilis cégek semennyire nem köteleződtek el a kibocsátás csökkentés mellett. 2019-ben 120%-kal több fosszilis kitermelést terveztek 2030-ra, mint amennyi konzisztens lenne a globális hőmérséklet emelkedés másfél fok alatt tartásával. 1900 és 2015 között a CO2-t megkötő bioszféra 14%-a elveszett, elsősorban a fakivágásnak köszönhetően. Ráadásul a faállomány egyre alacsonyabb és fiatalabb, mivel a nagyobb és idősebb fákat nagyobb valószínűséggel vágják ki. Mi lesz mindennek a következménye a globális vízháztartásra nézve? A globális vízháztartással foglalkozó modellek 2 Celsius fokos felmelegedés mellett 500 milliótól 3,1 milliárd fős vízhiánnyal küszködő népességet jeleznek előre. A nagyobb folyami árterületeken nem lesz probléma, de a szárazabb területeken állandósul a vízhiány. Bár a jég sapkák elolvadása és a magasabb hőmérséklet miatt nagyobb lesz a párolgásra alkalmas tengervízfelület, és ezért több víz kerül a globális keringésbe, ám ez nem jelenti azt, hogy mindenhol több csapadék esik majd. Egyes helyeken sokkal kevesebb, máshol viszont fokozódnak az árvizek. Az sem biztos, hogy akkor fog leesni a több csapadék, amikor arra leginkább szükség van, sőt, akkor is leeshet, amikor az már éppenséggel kárt okoz. Hosszú szárazságokat követhetnek hatalmas, akár katasztrófát is okozó esőzések. A Yangtze folyó völgye például már most is áradásos terület, de várhatóan a jövőben még több árvizet kell elszenvedniük az ott élőknek. Ráadásul az ehhez hasonló területeken a mezőgazdaság is károsodhat, ami csökkenti az eltartható emberek számát. Smil szerint a vízhasználat hatékonyságának növelésére jó példa az amerikai eset, ahol a népesség és a GDP növekedés ellenére csak kicsit nőtt a vízhasználat, azaz fajlagosan csökkent. Ennek persze egyrészt megvannak a korlátjai, másrészt egy növekvő gazdaság mellett továbbra is növekedő vízigényt jelent, még ha lassabban növekvőt is. A tengervíz lepárlása drága, és messze nem tudja fedezni a mezőgazdaság szükségleteit. A kérdés tehát ismét csak az, hogy az emberiség késze a globális vízmennyiség és a megtermelt élelmiszer újraelosztására.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.